Hetedik fejezet. Keti 5 hetet töltött Rascross Grange-ben, és csak karácsony előtt jött vissza. Ez idő alatt teljesen meggyógyult a bokája, modora pedig lényegesen kicsiszolódott. Úrnőm többször meglátogatta közben, és elkezdte tervét valóra váltani. Keti önérzetét élezgette szép ruhákkal és hízelgéssel, amit ezt szívesen fogadott. Olyannyira, hogy a kócos kis vadember helyett, aki szélvészként rontott volna a házba, hogy nyakunkba ugorva megfojtson csókjaival, felette tiszteletre méltó szemét láttunk leszállni csinos fekete póniáról. Tollas hócörkalapja alól barna csigák omlottak alá, hosszú lovaglóruhát viselt, amelyet fel kellett emelnie, hogy járni tudjon. Hindley segítette le lováról, és elragadtatva kiáltott fel. De Keti, te valóságos szépség lettél. Alig ismertelek meg, úgy festesz, mint egy hölgy. Isabella Linton igazán elbújhat melletted, nem, de Francis? Isabella Linton nem ajándékozta meg oly gazdagon a természet, felelte önsóni. De Ketinek még mindig nagyon kell vigyáznia, hogy ismét fel ne vegye régi vadóc modorát. Ellen, segítsen Catherine kisasszonynak a vetkezésnél. Ne mozdulj, drágám, összekuszálódik a hajad. Engedd, hogy én vegyem le a kalapodat. Lesegítettem róla lovagló ruháját, mely alól szép skót sejemruha tűnt elő, s a ragyogó cipőkig érő hosszú fehér nadrág. Szeme ragyogott az örömtől, mikor a kutyák is előkerültek, és nagy ugrándozások közepette ünnepelték, de alig mert hozzájuk kérni, mert félt, hogy elrontják nagyszerű öltözékét. Óvatosan csókolt meg, mivel csupa liszt voltam, hisz épp a karácsonyi süteményt készítettem a konyhán, így hát nem ez volt a legjobb alkalom arra, hogy karjaiba szorítson. Majd körülnézett, merre van Heathcliff. Önsó és felesége aggódva várták ezt a találkozást, mert szerintük ez dönti majd el, vajon jogos volt a reményük, hogy elválaszthatják egymástól a két jó barátot. Heathcliffet nagy nehezen lehetett csak megtalálni. Már Catherine távol léte előtt sem törődött sokat magával, de most 10-szeresen rosszabb volt a helyzet. Rajtam kívül senki sem méltatta arra, hogy megmondja neki, milyen piszkos, senki sem kényszerítette, hogy megmosakodjék, legalább hetente egyszer. Pedig ráfért volna, mert az ő korában lévő gyerekek nem nagy barátai a szappannak s a víznek. Így azután nem is szólva ruháiról, melyeket 3 hónapja nyúzott sárban és porban, valamint nagy borzas hajáról keze és arca ugyancsak fekete volt. Nem minden ok nélkül rejtőzött a pattámlája mögé, mikor önmagának hasonlása helyett egy ilyen fényes és kecses kisasszonyt látott a szobába lépni. Hol van Heathcliff? Kérdezte Keti, lehúzván kesztyűit, és megmutatván ujjait, melyek rendkívül fehérek lettek a semmittevésben és otthonülésben. Előjöhetsz, Heathcliff, kiáltotta Hindley. Boldog volt, hogy zavarát láthatta, s a fiú valóban olyan volt, mint egy visszataszító csavargó. Előjöhetsz, és üdvözölhetett Catherine kisasszonyt, akár a többi cseléd. Amikor Keti észrevette barátját a rejtek helyén, hozzászaladt, hogy megölelje. 6-8 csókot is nyomott egy másodperc alatt mindkét orcájára, majd abbahagyta, s kissé hátrébb lépve elnevette magát, és felkiáltott. Milyen sötét és morca képed, milyen furcsa vagy és csúnya. Persze már nagyon hozzászoktam Isabellához és Edgardhoz. Nos, Heathcliff, talán már elfelejtettél? Nem minden ok nélkül kérdezte ezt tőle, mert a szégyen és a gőg kétszeresen is sötétre festette arcát, szinte helyére szegezte. Nyújtsd a kezed, Heathcliff, szólt önsó leereszkedően. Most az egyszer megengedem. Nem én, mondotta a fiú, mikor végre megjött a szava. Nem maradok itt csak azért, hogy ne vessenek rajtam. Én ezt nem tűröm tovább. És elszaladt volna, ha Keti meg nem fogja idejében. Én nem akartam nevetni rajtad, mondotta. De nem tudtam megállni. Add legalább a kezedet, Heathcliff. Miért duzzogsz? Csak azért volt az egész, mert olyan furcsa vagy. Ha megmosnád az arcodat és megfésülködnél, rendben volna minden. De mikor olyan piszkos vagy? Aggodalmas pillantást vetett a maszatos ujjakra, melyeket az övéiben tartott, s ruhájára, melynek úgy vélte, nemigen tett jót, hogy hozzáért Heathcliff rongyaihoz. Miért nyúltál hozzám? Felelte a fiú, aki észrevette a pillantást, és gyorsan visszarántotta a kezét. Ha nekem úgy tetszik, piszkos maradok. Szeretem a piszkot, és piszkos akarok lenni. Leszegett fejjel kirohant a szobából, s az úr s az úrnő nagy nevetése közben Keti őszinte rémületére, aki nem értette, mint válthattak ki megjegyzései ilyen dühromot a fiúból. Miután eleget tettem szobalányi kötelességeimnek az újonnan érkezett mellett, és a tésztát a sütőbe raktam, karácsony estéjéhez méltó nagy és barátságosan pattogó tüzet éreztettem a teremben, s a konyhában. Majd leültem az asztal mellé, és azzal szórakoztam, hogy karácsonyi énekeket daloltam, nem törődve Joseph rosszallásával, aki szerint ezek a túlságosan vidám énekek már valóságos világi nóták. Később visszavonult szobájába, hogy egyedül ájtatoskodjon. Önsó és felesége lefoglalta Keti figyelmét azokkal az apróságokkal, melyeket a Linton gyerekeknek vásároltak, hogy szívességüket némiképp viszonozzák. Másnapra meghívták őket, hogy az ünnepnapot szeles dombon töltsék, de Lintonné csak egy feltétellel fogadta el a meghívást, kikötötte, hogy kedveseit távol tartsák attól a csúnya szájú gonosz gyerektől. Ilyen körülmények között maradtam hát egyedül. Beszívtam a piruló karács fűszeres illatát, elgyönyörködtem a ragyogó konyha felszerelésben, a csillogó fögyöngyel díszített fali órában, a tálcán sorakozó eszüstkupákban, melyek nem sokára megtelnek a fűszeres sörrel. És mindenekelőtt fáradozásaim legfőbb tárgyában, a ragyogóra súrolt és sepert konyhakövezetben. Magamban azzal a belső elismeréssel illettem őket, melyet alaposan megérdemelek. És eszembe jutott, hogy az öreg önsó mindig akkor jött le, amikor már minden tiszta volt. Deréklánynak nevezett, és egy shillinget csúsztatott kezembe karácsonyi ajándékként. Ez viszont emlékembe idézte, hogy milyen gyengéd volt az öreg önsó Heathcliff iránt, és mennyire aggódott, hogy halála után rosszul bánnak vele. Önkéntelenül a szegény fiú jelenlegi helyzetén kezdtem elmélkedni, és így sírás lett az ének szóból. Az a gondolatom támadt, hogy talán helyesebb volna, ha megpróbálnék javítani valamit a rossz során, mint hogy sírással töltöm az időt. Felkeltem és kimentem az udvarba, hogy megkeressem. Nem kellett messzire mennem, az istállóban találtam. Amint épp az új póni csillogó szőrét kefélte, és enni adott a többi állatnak, mint rendesen. Siessen, Heathcliff, mondottam. Olyan jó oda bent a konyhában. Joseph sem jött le még. Siessen, hogy kicsinosíthassam, mielőtt Keti kisasszonnyal találkozik ismét. Akkor leülhetnek szépen egymás mellé, csak maguknak ég itt a tűz, és beszélgethetnek kettesben lefekvésig. Folytatta munkáját, ügyet sem vetett rám. Nos, jön már, sürgettem. Mindkettejüknek van egy kis sütemény, nem is olyan kevés, és egy fél órába beletelik, amíg rendbe szedi magát. 5 percig vártam, de mivel nem válaszolt, ott hagytam. Catherine a bátyjával és sógornőjével vacsorázott. A mi étkezésünk Joseph-fel barátságtalan légkörben folyt le, egyfelől szemrehányásokkal, másfelől szemtelenkedéssel fűszerezve. Heathcliff süteménye és sajtja egész éjszaka az asztalon maradt. A tündérek eledejéül. Úgy intézte, hogy csak 9 óra felé lett kész, amikor felment a szobájába, némán és sértetten. Keti elég soká maradt talpon, hisz annyi dolga volt a másnapi fogadás előkészületeivel. Új barátait méltóan akarta várni. Egyszer bejött a konyhába, hogy a régi jó baráttal is váltson egy szót, de ekkor ő már nem volt ott. Erre megelégedett azzal, hogy megkérdezte Mileli, majd visszavonult. Másnap reggel korán kelt a fiú, és mivel ünnepnap volt, rossz kedvében a mocsarak közé vetette be magát. Csak akkor jött vissza, mikor már mindenki elment a templomba. A bőjt, a tépelődés úgy látszik megpuhították. Körülöttem settenkedett egy darabig, majd összeszedvén bátorságát hirtelen felkiáltott. Hozd be rendbe a ruhám, Nelly, meggondoltam magam. Legfőbb ideje Heathcliff. Nagy bánatot okozott Ketinek, bizonyára sajnálja is, hogy hazajött. Még azt fogják mondani, hogy féltékeny rá, mert többet foglalkoznak vele, mint magával. Nem fért a fejébe, hogyan lehetne ő féltékeny Ketire, de a gondolat, hogy fájdalmat okozott neki, nagyon is világos volt számára. Szólt talán, hogy megbántottam? Kérdezte komolyan. Sírt, mikor megmondtam neki ma reggel, hogy már elment hazúról. Hát sírni én is sírtam egész éjjel, és több okom volt rá, mint neki. Igen, mert üres gyomorral és gőgös szívvel feküdt le. Aki gőgös, önmagát kínozza meg. De ha szégyelli, hogy túlságosan érzékeny volt, kövesse meg, mielőtt hazajön. Oda lép hozzá, kéri, hogy megcsókolhassa, és azt mondja neki, különben maga jobban tudja, mint én, mit kell mondania, de szívből tegye ezt, ne úgy, mintha azt hinné, hogy a szép ruhája miatt most már idegen. Most pedig, noha az ebédet kell készítenem, szakítok magamnak egy kis időt, és úgy kicsinosítom, hogy Edgar Linton kisbabának látszik majd maga mellett. De valójában olyan is. Maga a fiatalabb, és fogadni mernék, hogy sokkal nagyobb, és a válla legalább kétszer olyan széles. Egy szempillantás alatt a földhöz tudná csapni, igaz-e? Heathcliff arca felderült egy percre, majd még inkább elsötétedett és felsóhajtott. De ha 20-szor is földhöz csapnám, ettől még nem lennék szebb, és ő sem lenne kevésbé szép. Szeretném, ha nekem is szőke lenne a hajam, a bőröm pedig fehér. Ha ugyanolyan jó volna a modorom, és ugyanolyan jól öltözött, ugyanolyan gazdag lehetnék valaha, amilyen ő lesz. S ha lépten nyomon a mama után kéreckednék, tettem hozzá. Stresszketne, ha egy kis parasz gyerek magára emeli az öklét, s egész nap otthon kellene maradnia egy zápor miatt. Ó, Heathcliff, ne legyen ilyen kis hitű. Jöjjön a tükör elé, és megmutatom, milyennek kell lennie. Látja ezt a két vonalat a szemek közt, ezeket a vastag szemöldököket? Ahelyett, hogy szép ívben hajolnának felfelé, összehúzódnak középen. És ez a két fekete ördög, mélyen a szemöldöke alatt, sosem tárja ki ablakát, hanem csak lopva leselkedik, mint a pokol kémei. Próbálja meg! Akarja eltüntetni ezeket a gyászos ráncokat, vonja fel a szemöldökét, és változtassa át szemét bízó, ártatlan angyalokká. Szabadítsa fel őket a gyanú és a kétkedés alól. Hadd lássanak barátot ott, ahol nem biztos, hogy ellenséggel állnak szemben. De nézzen úgy, mint egy megvert kutya, amelyik úgy fest, mintha jól tudná, hogy az elszenvedett rugásokat nagyon is megérdemelte, és aki a rugásokért nem csak a bántalmazót, hanem az egész világot is gyűlöli. Más szóval kívánjam, hogy ugyanolyan nagy kék szemem és ugyanolyan sima homlokom legyen, mint Lintonnak, felelte. Kívánom is, de mit segít ez rajtam? A jó szív majd jó archoz segíti, fiatal úr, mondtam. Még ha néger lenne is. A rossz rosszabb lesz, mintha csúnya volna. És most, hogy megmosakodtunk, megfésülködtünk, kiduzzogtuk magunkat, mondja meg nekem, nem találja magát meglehetősen csinos fiúnak. Megmondom magának, nekem ez a véleményem. Azt hihetnénk magáról, hogy áruhás herceg. Ki tudhatja, nem volt-e az apja kínai császár, anyja pedig indiai királynő, akik egy heti jövedelmükből külön-külön is meg tudnák venni Szelesdombot, Strasscross Grange-t. Magát pedig bizonyára gonosz matrózok rabolták el, és hozták ide Angliába. A maga helyében sokat tartanék a születésemről, és ez a meggyőződés bátorságot és méltóságot adna egy kis tanyásgazda zsarnokságának elviseléséhez. Így beszéltem hozzá még hosszú ideig. Heathcliff morcos pillantása lassan felderült, sőt egészen barátságos arcot vágott, amikor beszélgetésünket a kocsi robogás szakította félbe, mely az úton közeledett, s végül elhalt az udvarban. Ő az ablakhoz szaladt, én az ajtóhoz, s épp jókor, mert éppen láthattuk családi kocsijukból kiszállni a szörmékbe és kabátokba bugyolált Linton gyermekeket. Őrsóik lovon érkeztek, mert télen gyakran lóhától jártak a templomba. Catherine mindkettőjüket kézen fogta, bevezette őket a nagyszobába, s leültette a tűz elé, ahol aztán sápadt arcuk gyorsan kipirult. Biztattam a fiút, hogy siessen és legyen minél barátságosabb, amiben ő szívesen beleegyezett. De szerencsétlenségére épp akkor lépett az ajtóhoz, hogy távozzék a konyhából, mikor Hindley a másik oldalról nyitott be. Farkas szemet néztek egymással és a gazda, akit talán bosszantott, hogy csinosnak és vidámnak találta, vagy talán azért, mivel meg akarta tartani Lintonnénak tett ígéretét, hirtelen lódított egyet rajta, és ingerülten parancsolta meg Josephnek. Ne engedjétek be a fickót a szobába, küldjétek fel a padláskamrába, maradjon ott, amíg vacsorázunk. Kézzel nyúlk el a tortákba, és ellopja a gyümölcsöt, ha csak egy percig is egyedül hagyják. Nem, uram, tört ki belőlem a tiltakozás. Ő bizonyára nem nyúl semmihez, de úgy volna jogos, hogy ő is megkapja részét a nyalánságokból, akár csak mi. Majd megkapja a maga részét, mégpedig a saját kezemből, ha éjszakáig csak egyszer is idelen találom. Takarod, csavargó. Mi? Adni akarod a ficsúrt? Várj csak! hogy megfogjam a bájos fürtjeidet. Majd meglátod, ki tudom-e még nyújtani őket egy kissé. Már így is elég hosszúak, jegyezte meg Linton úrfi, aki az ajtó küszöbéről bekukucskált. Csodálom, hogy nem fáj a feje tőle, azt hinni az ember egy csikós sörénye lóg a szeme közé. Sértő szándék nélkül kockáztatta ezt a megjegyzést, de Heathcliff vad természetes értésnek, még árnyékát sem tudta elviselni olyas valakitől, akit már régóta vetétársként gyűlölt. Felkapott egy forró almamártással teli leveses tálat, ez volt az első tárgy, ami a kezébe akadt, és a tartalmát a közbeszóló arcába locsantotta. Elsó rögtön megragadta a bűnöst, és szobájába cipelte, ahol dühét enyhítendő valószínűleg alaposan ellátta a baját, mert kipirultan és felhevülten jelent meg ismét. Fogtam egy törlőrongyot, és minden különösebb gyengétség nélkül letöröltem Edgar orrát és száját, tudtára adván, hogy csak azt kapta, amit megérdemelt, ha már olyasmibe ütötte az orrát, amihez semmi köze. Húga sírva fakadt, és kijelentette, hogy haza akar menni, Keti pedig tanástalanul álltott, pirulva a történtekem. Nem kellett volna szólnia hozzá, vetette a szemére Linton úrfinak. Épp rossz kedvében volt, és így maga rontotta el a saját szórakozását, őt pedig megverik. Nem bírom, ha megverik, nem bírok ebédelni. Miért is szólt hozzá Edgar? Én nem szóltam hozzá, szipogott a fiú, és kitépve magát kezeim közül Batti zsebkendőjével fejezte be a tisztálkodást. Megígértem a mamának, hogy nem állok vele szóba, és ezért nem is szóltam hozzá. Jól van, no, ne sírjon már, szólt közbe Ketrin, megvetéssel. Hiszen nem halt bele. Most már ne csináljon több galibát, itt a bátyám is. Maradjon hát nyugton. Pszt, Izabella, téged is bántott valaki? Gyerünk, gyerünk, gyerekek, üljetek le a helyetekre, kiáltott Hindley, és berontott a szobába. Ugyancsak megizzasztott ez a dicső kölyök, de legközelebb használja a saját ökleit Linton úrfi, ha azt akarja, hogy tiszteljék. Ez jó étvágyat csinál majd magának. A vendégek lassan megnyugodtak az ízes ebéd láttán. Megéheztek az úton, és most könnyen megvigasztalódtak, mivel egyiküknek sem esett komoly baja. Ön sok bőséges adagokat szelt, felesége pedig vidám társalgással fűszerezte a lakomát. Széke mögött álltam, és rosszul esett látnom Ketrin száraz szemét, közönyös arcát, amint nekifogott a tányérján heverő libaszárny felvágásához. Milyen érzéketlen gyermek, gondoltam magamban. Milyen kevéssé törődik régi játszó pajtásának bánatával. Nem hittem volna, hogy ennyire önző. Egy falatot vitt szájához, de visszatette tányérjára. Arca kipirult, szeme könyvbe lábadt. Villáját a földre ejtette, és gyorsan az asztal alá hajolt, hogy elrejtse fájdalmát. Nem soká tartottam érzéketlennek, mert láthattam, hogy valóságos kínszenvedés neki az egész nap, és alig várja, hogy egyedül lehessen, vagy Heathcliffhez szaladhasson, akit kulcssal zárt szobájába a gazda. Erről akkor győzöttem meg, amikor egy kis harapnivalót akartam felvinni neki. Este táncra perdültek. Keti kegyelmet kért Heathcliffnek azzal az ürüggyel, hogy Izabella Lintonnak nincs párja. Könyörgéseire azonban ügyet sem vetettek, s engem jelöltek ki, hogy pótoljam a hiányt. A vidám tánc még nyomát is elűzte a szomorúságnak, s jó kedvünk csak növekedett a Gimmertoni zenekar megérkeztével, mely 15 tagból állott. Egy kürt, trombonok, klarinétok, még kürtök, vadászkürtök, azon kívül számos énekes alkották. Minden karácsonykor végigjárták a tehetősebb házakat, s mindenütt kaptak valamit. Játékokat úgy élveztük, mint valami csemegét. A szokásos karácsonyi ének után dalokat és divatos zeneszámokat rendeltünk. Ön Sóni szerette a zenét, és ők nem is fukarkodtak vele. Ketrin is szerette, de azt állította, hogy a lépcső tetejéről a sötétben jobban tudja hallgatni. Utána mentem. Bezárták a terem ajtaját, anélkül, hogy távol létünket észrevette volna valaki, hisz olyan sokan voltak oda bent. Ketrin azonban nem állott meg az emeleten, hanem tovább ment a padlásszoba felé, ahová Heathcliffet bezárták, és nevén szólította a fiút. Az egy ideig makacsó hallgatott. Keti azonban nem tágított, és végül rá tudta bírni, hogy szót váltsanak a deszkafalon keresztül. Hagytam, hadd beszélgessenek a szegény gyerekek. Nem akartam zavarni őket, mikor azonban láttam, hogy nem sokára vége lesz az éneknek, és a zenészeket itallal kínálják, felmásztam a létrán, hogy figyelmeztessem Ketrint. de ahelyett, hogy az ajtónál találtam volna, a szobából hallottam a hangját. A kis huncut kimászott a padlásablakon, onnét pedig majomügyességgel egy másik ablakon bemászott a padlásszobába. A legnagyobb nehézséggel tudtam csak rábírni, hogy jöjjön ki. Mikor visszajött, Heathcliff is követte, Keti azt akarta, hogy vezessem a fiút a konyhába, mivel Joseph a szomszédba látogatott el, hogy megmeneküljön az ördögi kántálás hangjaitól, ahogy ő az ilyesmit nevezte. Tudtukra adtam, hogy eszem ágában sincs összejátszani velük, de mivel a fogoly a tegnapi vacsora óta böjtölt, beleegyeztem, hogy most az egyszer szemet hunyok, amikor Hindley urat kijátsszák. Így hát lejött, és én zsámolyt tettem a tűz elé, majd megkínáltam minden jóval. Ő azonban nem jól érezte magát, alig evett valamit, és visszautasított, valahányszor szórakoztatni akartam. Térdére könyökölve, állát tenyerében pihentetve, átadta magát a csendes elmélkedésnek. Mikor megkérdeztem, mint töpreng, komolyan válaszolt. Azon, hogy miként fogom Hindlinek visszafizetni a magáét. Mindegy, meddig kell erre várnom, az a fontos, hogy sikerüljön. Remélem, nem hal meg, amíg erre sor nem kerül. Nem szégyeli magát, Heathcliff, kiáltottam föl. Isten dolga, hogy megbüntesse a gonoszokat. A mi kötelességünk az, hogy megbocsássunk. Nem, felelte. Istennek az nem fog olyan jól esni, mint nekem. Csak a legjobb eszközt keresem. Hagyjon magamra, talán kitalálok valamit. Ha erre gondolok, megszűnik a fájdalmam. De Lockwood úr, elfelejtettem, hogy ezek a mesék nemigen szórakoztatják magát. Hogy is fecsekedtem ilyen soká, lám már is kihűlt a kása, maga pedig bóbiskol, és ágyban volna a helye, hiszen elmesélhettem volna Heathcliff történetét, vagy legalább azt, ami belőle magát érdekli pár szóval is. Így félbehagyva a meséjét, felkelt a gazdasszonyom, és letette varni valóját. De én nem éreztem magamban erőt, hogy ott hagyjam a tűzhelyt, és még nagyon messze voltam az alvástól. Maradjon még dinné, kiáltottam. Maradjon még egy fél óra hosszat. Nagyon jól tette, hogy részletesen elmesélt mindent. Így szeretem, és kérem fejezze is be ugyanígy. Többé-kevésbé az összes személyek érdekelnek, akikről beszélt. Mindjárt előtti a 11-et, uram. Bánom is, én nem szoktam meg a korai lefekvést. Egy vagy két óra elég korán van még, ha 10-ig maradok az ágyban. Nem lenne szabad 10-ig heverésznie. A délelőtt legszebb részét szalasztja el így. Aki nem készült el fele munkájával délelőtt 10-ig, másik felét sem fogja befejezni. Mégis üljön csak le, asszonyom, holnap úgyis délutánig fog nyúlni nálam az éjjel. Úgy érzem, legalábbis alaposan megfáztam. Remélem, uram, hogy mégsem. Nos, jó. Ha megengedi, hogy 3 évet átugorjak, ez idő alatt önsó... Nem, nem, erről szó sem lehet. Nem ismeri azt a lelki állapotot, mikor olyan nagy figyelemmel tudunk kísérni egy macskát, amint a kölykét mosdatja, hogy valósággal dübegurulnánk, ha csak egy fülét is kihagyná. Ugyancsak lusta lelki állapot véleményem szerint. Ellenkezőleg nagyon is tevékeny. Pillanatnyilag az én lelki állapotom is ilyen. Tehát folytassa csak minél részletesebben. Úgy látom, az idevalósi emberek úgy viszonyulnak fontosságban a városiakhoz, mint a börtönben fészkelő pók a nyári lakbantanyázókhoz, az ott lakók szemében. De a látvány fokozott érdekessége nem csupán a szemlélő helyzetétől függ. Az itteniek sokkal komolyabban, sokkal mélyebben élnek, és nem annyira a felszínen, a változatosságban, s a léha külsőségekben, mint a városiak. Itt el tudnék képzelni egy egész életre szóló szerelmet is. Mindmáig meg voltam győződve, hogy a szerelem egy évig sem tarthat. Ezek az emberek olyas valakihez hasonlítanak, aki előtt csak egy tál étel áll. Ennek fog neki minden étvágyjal, s el is fogyasztja becsülettel. A városiak helyzete pedig olyan, mint azé, akinek egy francia szakács készítette ebédet szolgálnak fel. Élvezete talán épp olyan erős lesz, mint azé, aki egy tál ételt fogyaszt, de az egyes fogásoknak külön-külön nem fog túl nagy becset tulajdonítani. Ó, itt is csak az olyan emberek élnek, mint egyebütt. Majd rájön erre, ha jobban megismer minket, jegyezte meg Vinné, akit kissé megzavartak szavaim. Bocsasson meg, kedvesen feleltem, de épp a maga példája cáfolja meg legjobban ezt az állítást. Nem tekintve néhány jelentéktelen vidékiességet, semmi sincs magában azokból a vonásokból, melyek osztályát jellemzik. Bizonyos vagyok, hogy többet gondolkodott, mint átlagban a cselédség. Maga azért kényszerült művelni szellemi képességeit, mivel nem volt alkalma elfecsérelni életét ostobaságokra. Dinné felnevetett. Valóban, mondotta. Azt hiszem, eléggé komoly és megállapodott lehetek. Nem épp csak azért, mivel hegyek közt élek, és évről évre ugyanazokat az arcokat látom magam körül, hanem azért is, mivel szigorú neveltetésbe részesültem, és megtanultam, hogy helyén legyen az eszem. Azon kívül többet olvastam, mint gondolná Lockwood úr. Nincs a könyvtárban olyan könyv, amit legalább ki ne nyitottam volna, és amiből ne tanultam volna valamit, kivéve a görög és latin nyelveket, valamint azt a sort, melyben a franciák állnak. De még ezeket is meg tudom különböztetni egymástól. Szegény ember lányától nem várhat többet, de ha már így van, és folytatnom kell elbeszélésemet, fecsegő szomszédasszony módjára, hát nem bánom, folytathatom. S ahelyett, hogy 3 évet átugornék, áttérek 1778 nyarára, melynek immár csak nem 23 esztendeje.